Molnár András vagyok, Budapesten lakom, itt is születtem. Családom katolikus volt, katolikus nevelésben részesítettek, és a hit szempontjából azt gondolom, hogy nagyon jó mintát kaptunk. Most főleg édesapámra emlékezem, ő már nincs köztünk. Tipikusan ez a jóságos atya képet hozta. Később, amikor hittanra jártunk, akkor egy idős atya volt a hitoktatónk, aki nagyon sokat beszélt Isten szeretetéről. Akkor ezt még nem érzékeltük, hogy ez mondjuk nem mindenütt így van, de utólag nagyon hálás vagyok ezért. A családban volt egyfajta távolságtartás is, nem annyira vettünk részt akár a plébánia vagy a különböző közösségek életében, hanem magunk útját jártuk, de fontos volt a szüleinknek, hogy együtt menjünk el misére, amikor csak tudunk, hogy hittanra járjunk. Születésem után nem sokkal meg is lettem keresztelve. Az első áldozás, bérmálás, ahogyan az lenni szokott, tehát ilyen szempontból egy klasszikus katolikus család voltunk. A további fejlődés az akkor történt, amikor a hitoktató atyánk, Bölcsvölgyi Zoltán atya meghalt, és kellett keresnünk, hogy akkor hogyan is tovább.
Mi volt az a pont, esemény, amikor felnőtt hittel kimondtad, hogy Isten mellett döntöttél, az ő útján járva akarod élni az életedet?
Nem annyira egy pont volt ez, hanem inkább egy folyamat volt. Én több pontra emlékszem, amik ilyen kisebb lépések voltak. Lehet, hogy van, ami később nagyobb jelentőségűnek bizonyul, de akkor nem tűnt olyan nagy lépésnek. Az első ilyen az volt, amit már említettem, hogy amikor így a hittan csoportunk elkezdett szétbomlani, hogy így mondjam, Zoltán atya távozásával, akkor a húgommal mi már a felnőttség irányába haladtunk, és nagyon foglalkoztatott minket, hogy jó, de akkor hogyan tovább, vagy hol tudunk közösségre találni, folytatásra találni. És akkor ilyen kis szabadkeresztény gyülekezetekhez találtunk, ahol egy óriási közösségi szellemiséget tapasztaltunk, és egy nagy nyitottságot és őszinteséget, és ahogy az emberek beszéltek arról, hogy ők hogyan vannak kapcsolatban Istennel, meg voltunk olyan lelki gyakorlaton, ahol akkor életemben először volt ilyen idő, hogy akkor most csendben leszünk, és akkor most kettesben vagyunk Istennel, és akkor így lehet imádkozni, meg bármit csinálni, de hogy nem zavarjuk egymást. Nekem ez nagyon újszerű volt akkor, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített abban, hogy a hitem így személyesebbé váljon. Később, amikor előjöttek olyan kérdések, nyilván mi még nem voltunk úgymond teológiailag tapasztaltak, hogy akkor Szűz Mária, meg a szentek, meg akkor ez hogy is van, akkor ugye eléggé meglepő ellenállást tapasztaltunk, és nekem ez hiányzott. Én továbbra is jártam katolikus misére, de maga a közösségi élet, meg személyesen megélt hit tapasztalat az inkább a kisebb közösséghez kapcsolódott. Aztán egy nagy lépés volt, amikor Bécsben voltam ösztöndíjjal már egyetemista koromban, amikor is kiderült, hogy az a professzor, aki nekem ott volt a mentorom, vagy akihez így mentem diákként, ő egy régi ősi tagja volt az úgynevezett Loretto mozgalomnak, amit Ausztriában alapítottak. Ez egy katolikus, karizmatikus és máriás mozgalom, ahol nekem így összeállt egy kép, hogy hát fú, akkor igazából, és hogy milyen jó, hogy ez katolikus, és hogy van olyan a katolikus egyházban, ami nagyon hasonlított ahhoz, amit ezekben a neoprotestáns kis gyülekezetekben megtapasztaltunk, és tulajdonképpen ez volt nekem egyfajta nagy visszatérés a katolikus egyházhoz. Teljesen nem szakadtam el tőle előtte sem, de úgy nem találtam igazán közösségre. És ehhez kapcsolódott közvetlenül az, hogy mindig is nagyon szerettem túrázni, és az ottaniak szerveztek egy zarándoklatot a város körül élő Rózsafüzér néven, ami arról szólt, hogy imádkozzunk a városért. És a város misszió akkor indult, és ennek az előkészítése volt ez. És erre én nagyon belelkesültem, és az, hogy az imádság, meg az Istennel való kapcsolat hogyan lehet még szervesebben jelen az életünkben, a pillanatainkban, arra volt ez egy következő lépés és tapasztalat, hogy az arándoklat alatt az atya azt mondta, hogy nem kell lehorgasztott fejjel gyalogolni és úgy mormolni az imát, hanem hát nézzünk körül az Isten alkotásában, hogy milyen gyönyörű helyeket teremtett, és hogy mi itt lehetünk, és hogy a város is szép, meg a természet is, és hogy ezt élvezzük, és nem azért vagyunk itt, hogy vezekeljünk, úgymond, hanem azért, hogy együtt legyünk, hogy egymás társaságát is megtapasztaljuk, így legyünk jelen Istennel. Ez egy fontos lépés volt, azt hiszem, számomra, hogy egyfajta integráltabb lelki életre jussak el, ami aztán így a hétköznapokban is megnyilvánult. És itt volt egy fontos pont még, hogy nagyon erősen éreztem azt, hogy jó volna megpróbálni ezt az zarándoklatot elhozni Budapestre. És így utólag visszagondolva, ez is egy Isten tapasztalat volt, hiszen nagyon meggyőződéssel voltam afelől, hogy ez az Istennek a hívása, hogy ezt nekem csinálnom kell. És lehet, hogy nem fog sikerülni, tehát hogy erőltetnem nem kell, de érdemes ezzel foglalkozni, hogy ez egy jó dolog, és hogy hát, ha ennek itt lesz valami foganatja. Nagyon kevés reménnyel vágtam bele elsőre, megmondom őszintén, de aztán utána lettek társak, és aztán kiderült, hogy Budapesten is lesz városmisszió, és valahogy ez megszületett a Szentlélek által, így részben általam, és azt gondolom, hogy ehhez a tapasztalathoz mindig vissza tudok nyúlni, amikor az a kérdés, hogy az Isten így mire hív, vagy mire nem hív, vagy ez hogyan van. És persze időről időre változik az, hogy mire hív, meg hogyan hív, meg ezt így miből szűröm le, de volt egy ilyen alaptapasztalat, hogy igen, ott volt ez a hívás. Azóta egy nagyon hosszú utat jártam be, és hálás vagyok Istennek, és mindenki másnak, aki emberileg támogatta az én lelki életemet és fejlődésemet, azzal, hogy különböző lelkiségi módokban volt tapasztalatom, és ezáltal így megélhettem az Istennek a sokszínűségét, hogy ugyanúgy ott van egy lelkes, karizmatikus közegben, és éneklésben, és újongásban, mint ahogy ott van a csendben. Abban a csendben, ahol már nem én mondok dolgokat, meg akarok csinálni dolgokat, hanem egyszerűen csak hagyom, hogy jelen legyek, és az Isten ott legyen, és ez volt nekem még egy nagyon fontos lépés, egy kapu, ami kinyílt, amikor egy szemlélődésre rátaláltam, és aztán ami egy újabb dolog, vagy hát régi új, az az, hogy miután így bejártam ezt az utat, a különböző lelkiségekben kurziós is voltam, ami nagyon sokat adott, főleg így a szentségek, meg a kegyelmi életterén, vagy annak a tudatosításában, az pedig az utóbbi időben, és ez már a jelenről szól, egyre inkább megélem a hitünknek a közösségi dimenzióját. Tehát, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa köztetek van, bennetek van, az nem azt jelenti csak, hogy az Isten meg én így külön, hanem azt, hogy valahogy a közösségben ott van jelen, és a szolgálatban, a szeretetben, és ezt próbálom gyakorolni. Mondhatnám azt, hogy valamilyen szempontból újra, de mégis valahogy új módon. És ezzel nagyon szorosan összefügg az, hogy rátaláltam egy olyan életformára és egy olyan közegre, amit leginkább testvériségnek tudnék mondani. Ez a Voluntas Dei világi intézmény, amihez csatlakoztam az elmúlt években, hiszen sok-sok éve kerestem azt, hogy hogyan tudok jobban elköteleződni Isten felé az egyház kereteiben is, és nagyon örülök annak, hogy egy ilyen világi intézmény formájában találtam most meg azt az irányt, amire úgy érzem, hogy hív az Úr, és hamarosan fogadalmat is fogok tenni a Voluntas Dei közösségben. És ebben az nagyon szép, hogy tulajdonképpen rájöttem arra, hogy nagyon sok elemét ennek a lelkiségnek, meg ennek az életmódnak, amiről ez a közösség szól, hogy keressük az Isten akaratát, hogy megpróbálunk az ő jelenlétében lenni, hogy pozitívan szemléljük a világot, vagy hogy a békét és a testvériséget próbáljuk előmozdítani. Ezeket én már eddig is csináltam nagy részt, nyilván vannak új dolgok, meg az ember mindig tud tökéletesedni, és kell is, hogy fejlődjünk. Egy nagyon nagyszerű felismerés volt az, hogy én nem nulláról indulok ebben, hanem félig meddig élem. A közösségünk nagyon sajátos, mert hogy egyike vagyunk azon kevés közösségeknek a katolikus egyházban, amelyik megszentelt életet él, de mégsem szerzetes közösség. Ez a 20. században bevezetett forma, az úgynevezett világi intézmény, ami arról szól, hogy szeretnénk minél inkább azt az életet élni, amit egyébként mások is a világban, és ezáltal közelebb is lenni, vagy sajátos módon közösséget vállalni a hétköznapi emberekkel, illetve olyan helyeken és olyan módokon jelen lenni, ami mondjuk a hagyományosabb szerzetesi élet számára nem annyira könnyen megvalósítható, vagy akár így a papság számára. Ilyen módon világi életet élünk, viszont mégis elköteleződésben a fogadalmaink szerzetesi fogadalmak, viszont ezt nagyon sajátos módon értelmezzük, hiszen például mindenki felelős a saját egzisztenciájáért, hogy hol lakik, honnan lesz nyugdíja, vagy egészségbiztosítása, vagy bármi ilyesmi. Ezt mi nekünk tudatosan építenünk kell, azzal együtt, hogy ugye szegénységi fogadalmat teszünk, ami azt jelenti, hogy elfogadunk mindent, ami van, az anyagi dolgokat, mint ajándék Istentől és másoktól, és megpróbáljuk ezeket gondosan használni, úgy, hogy ne csak a magunk javára, hanem mások javára is szolgáljon. És több olyan pont van a lelkiségünkben, amire azt mondaná valaki, hogy de hát igazából ezt minden kereszténynek így kellene csinálnia, és valahol igen, de hogy mi ezt így ki is mondjuk, és fogadalmat is teszünk rá, hogy igen, mi ezt így szeretnénk. Kisközösségekben létezünk, és a kisközösségek találkoznak rendszeresen, megosztják az életüket egymással, kifejezik egymás felé a szeretetüket, a gondoskodásukat, és egyfajta baráti kör, vagy bővített család, vagy valahogy így próbálunk működni, ami meg nagyon sok erőt ad és megtartó, és azt is mondjuk, hogy ugye keressük az Isten akaratát, de az Isten akaratát azt nem csak én személyesen ismerem fel, abban része van a közösségnek, tehát ez a fajta megosztás, hogy az életünkről beszélgetünk, és akár egymást is meghallgatjuk, hogy ők hogyan látnak minket, abban hiszünk, hogy ez is valahol így az Isten akaratának a megnyilvánulása, vagy hogy ezt is mérlegelnünk kell, hogy a mások mit mondanak akkor, amikor mondjuk nagyobb döntés előtt állunk.
A házasság lehetősége felmerült benned korábban?
Házassággal kapcsolatban nekem ez egy hosszú út volt, foglalkoztatott a gondolat egy időben, és komoly lépéseket is tettem felé, és azt gondolom, hogy nagyon sokat gazdagodtam azáltal, hogy ezeket a lépéseket megtettem, sőt volt olyan is, amikor tényleg azt éreztem, hogy az Isten családra hív, viszont aztán ez így nem ment tovább, tehát hogy mégiscsak erősebbé vált az a hívás, hogy én ne családban gondolkozzak. Azt éltem meg, hogy az a fajta kapcsolat, amit egy házasság jelent, rá kellett jönnöm, hogy nem ez az, amire én vágyom úgy igazán, hanem egyfajta nagyobb szabadságra, nyitottságra, közvetlenül Istenre hangoltságra, és hogy valahogy egyszerre sokakhoz szóljak. És ha már így a hitről beszélünk, én két aspektust érzek, látok, ha így visszagondolok az életemben, ahogyan az Isten jelen volt, és a hitben tudtam növekedni. Az egyik az volt, hogy az a típusú élmény és tapasztalat, amikor a gondviselést tapasztalom meg, akár úgy, hogy a dolgok így összestimmelnek, akár úgy, hogy hirtelen történik valami, amire nem számítottam, de nagyon kellett. Az Isten így küldi az embereket, meg a lehetőségeket, viszont ehhez kell egy lélek jelenlét, hogy felismerjem, hogy ez nekem szól, és hogy merjek dönteni. És a másik, ami egy nagyon sajátos tapasztalat volt, de talán nem egyedi, hogy megéltem egyfajta kétséget, vagy egy olyan fajta sötétséget egy időben, amikor úgy éreztem, hogy nincsenek meg azok a kapaszkodók, nem érzékelem az Istent, a gondviselést, így nem tudok hinni. Akkor viszont volt egy olyan pont, ahol tudatosan döntöttem amellett, hogy akarok hinni. És utána megérkezett megint minden. És ezért a tapasztalatért is nagyon hálás vagyok, mert segít abban, hogy egy kicsit függetlenedjek, vagy szabaddá váljak a konkrét tapasztalatoktól, meg élményektől. Tehát, hogy nem csak azért hiszünk, mert valami jót tapasztalunk az Istenből. Ebbe mi magunkat is így beletesszük, hogy azt mondjuk, hogy igen, akkor is, hogyha éppen nem úgy érzem, vagy bizonytalanság van. Azért a tiszta, egyszerű döntési helyzetért vagyok hálás így utólag, ami nagyon nehéz volt akkor, de úgy éreztem, hogy most ez rajtam múlik, tehát hogy én most dönthetek így is, meg úgy is.
Istenről már beszéltél. Jézussal hogyan találkozol?
A Szent Háromságban az Atyának a tapasztalata megvolt, hogy ez egy ilyen nagyon alap dolog. A Szentléleknek a működését azt így folyamatosan megélem, megéltem nagyon sok mindenben, és számomra Jézus volt az, aki a legkésőbb jutottam el így közvetlenül. És nagyon szépen vezetett abban, hogy amikor azt próbáltam megkeresni, vagy megérkezni hozzá, Általában ezek így az eukarisztiához kötődtek, mert hogy ott van ő jelen közvetlenül, és hogy a szemlélődő imában is, amikor megelevenednek a bibliai jelenetek, és az evangéliummal imádkozom, voltak olyan ima élményeim, ahol nagyon erőteljesen és közvetlenül tudtam kapcsolatba lépni Jézussal, de előfordul, hogy az ember utólag ebben így elkezd kételkedni. És akkor olyankor úgy jellemző volt, hogy kaptam egy ilyen választ, hogy éppen megérkeztem valahova, és éppen mise kezdődött, vagy éppen az eukarisztiáról imádkoztak, vagy éppen ki volt téve a szentség. Azt fejezné ki talán a legjobban a Jézussal való kapcsolatomat, hogy elém jön. Keresek, úgy bizonytalankodom, és akkor egyszer csak ott van.
A rózsafüzér apostolaként a szűzanyához milyen kapcsolat fűz?
A szűzanyával kapcsolatban én nekem a rózsafüzér az nem egy könnyű imádság. Tehát az élő rózsafüzér létrehozása egy óriási dolog volt bennem ott. Inkább így az egésznek a szimbolikája, meg a jelentősége, hogy a városért imádkozunk, és körbejárjuk, és zarándoklunk. Ez volt, ami igazán megfogott. De nyilván segített abban, hogy én magam is jobban tudjam a rózsafüzért imádkozni. Viszont érdekes módon mind a mai napig, amikor rózsafüzért imádkozom, legtöbbször menet közbe szoktam, gyaloglás közbe. Nyilván a zarándoklaton ez evidens, de akár a hétköznapokban is. Tehát, hogy nekem nehéz leülnöm, eleve is. Nyilván szoktam szemlélődően is imádkozni, de rózsafüzért menet közbe szoktam imádkozni, és amikor intenzíven imádkozom, akkor tényleg valamilyen nagy nehézségek közepette. Tehát van egy alaphang, amit így a hétköznapokban időről időre elmondok egy-egy tizedet, de amikor tényleg valami nehéz időszak van, vagy azt érzem, hogy nem jó az, hogyha én most csendben vagyok, mert akkor nagyon elborít minden, és amikor nagyon nehéz csendben lenni az imában, olyankor könnyebben megy, amikor a rózsafüzért imádkozom. És maga a szűzanya nagyon nagy ajándék, hogy ennyi Mária kegyhely van itt a környékünkön, és hogy én magam is megtapasztaltam azt egy kegyhelyen, hogy oda mentem, és akkor így a szobor alatt, mintha így megérintett volna a szűzanya. Máskor is volt. Ezek ilyen villanásszerű tapasztalatok, és arra elég, hogy tudatosítsam azt, hogy ő is itt van, és számíthatok rá, és nyilván ő is számít rám.
Van olyan emléked, amikor valami nehézségen átsegített a hited?
Nem is kevés. Eszembe jut például az, amikor bejött a COVID, és akkor én azt éltem meg, hogy gyakorlatilag minden, ami addig volt, az így teljesen elbizonytalanodik, beszűkül, és teljes szürrealitásba fullad a világ, hogy most mi lesz. És az abban nagyon sokat segített, hogy eljussak oda, hogy mi igazán az életnek a lényege. Tehát, hogy amikor már nem tudom azt csinálni, vagy éppen nem tudom azt csinálni, amit egyébként szeretek, meg amiről tudom, hogy jó és hasznos, és nagyon, nagyon nehéz ezt csinálni, mert mindenki be van zárva otthonra, és onnan kell, amit lehet, és így tovább, és azt se tudjuk, hogy mi lesz. Meg ott lebeg így valahol így a halálnak a réme, és nekem az nagyon sok erőt adott, hogy én akkor olyan helyen laktam, hogy ki tudtam menni a vízpartra nagyon könnyen. 5 perc volt körülbelül, és akkor vagy gyalog, vagy biciklivel, de mindig kimentem is. És ott azok a séták, ahogyan ott imádkozni tudtam, az volt, ami tulajdonképpen elvitt engem oda, ahol most vagyok, a apa közösségbe is, aztán később, de így bevillant ez, hogy hát igen, ahogy Jézus is ott van, és hogy a kehely, amit ki kell inni, hogy ez nem tudom, hogy mi, nem tudom, hogy lesz, de hogy így közösségben vagyok Jézussal, azzal, hogy ott van valami kehely, és hogy erre így rá tudom mondani az igent, hogy hát jó, akkor legyen meg. Ez egy ilyen nem annyira közvetlen a kapcsolódás, lelki szempontból egy közvetlen tapasztalat. Egy másik esemény, ahol inkább így a gondviselésnek a szerepét emelném ki, de nyilván ehhez is kellett egy lélek jelenlét, meg egy hit abban, hogy az Isten így segít megoldani a helyzetet. Ez amikor zarándokoltam, és azt éreztem, hogy az a szakasz, ami előttem áll, az nagyon veszélyes, és nem biztos, hogy jó lenne most azon végigmenni. Nyilván a zarándok az ugye szeretne menni, meg nem akarja úgymond elcsalni, meg feladni, meg ilyesmi, de így objektíven éreztem, hogy lehet, hogy ezt most nem kéne. És akkor egyszer csak adódott egy olyan lehetőség, teljesen váratlanul, hogy megjelent egy busz, ahol senki nem volt, mert egyébként szakadt az eső, teljesen üres volt minden, azt se tudtam, hogy hova megy, csak ott így vaciláltam, és akkor már a vezető kiszólt, hogy na, nem utaznak, mert egyébként egy barátommal voltam akkor az zarándoklaton. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor vaznak, ez annak a jele, hogy most akkor menni kell. És aztán kiderült, hogy a busz pont a hegy túloldalára vitt. A másik oldalról elindulva láttuk, hogy hát igen, ez esélytelen lett volna itt átjönni ebben az időjárásban. Itt is azt gondolom, hogy ráhangoltság, tehát hogy nem a hit önmagában, vagy én nem ezt tapasztaltam, hogy pusztán az, hogy én hiszek Istenben, az segítene, hanem a hit és a ráhangoltság, hogy próbálok jelen lenni, és érzékelni, hogy most így mi történik, meg mi az, ami hozzám szól.
A családod, barátaid hogyan viszonyulnak a közösségben való elköteleződésedhez?
Hát egyelőre érdeklődéssel figyelik, azt kell, hogy mondjam, mert azért ez egy viszonylag új dolog, tehát hogy én már jó régóta kerestem ezt az utat, és nem túl régóta vagyok rajta, úgy igazán, és talán az egy nehézség, hogy mivel, hogy maga a közösségben nagyon kevesen vagyunk, ezért ugye kevésbé látható közvetlenül a rokonaim, ismerőseim számára, úgyhogy szerintem ez egy fokozatos megélés lesz így a család számára is, hogy ez majd hogyan alakul, korai lenne ilyen szempontból bármi konkrétat is mondani.
És neked miért éri meg ezen az úton járni?
Nyilván lehet olyasmiket mondani, hogy az életünkben miért hasznos mondjuk egy közösséghez tartozni, vagy megtenni egy fogadalmat, mert mégis valahol megtart, meg ilyesmi, de hogy mindig hoz hasonlít, amikor a böjtöt azzal próbáljuk megindokolni, hogy megtisztítjuk a szervezetünket, meggyakoroljuk az erényeket, meg ilyesmi, és ez mindig az. Tehát, hogy sok ilyet lehet mondani, de hogy azt gondolom, hogy végső soron a lelki élet az mégiscsak az Istenről szól, vagy meg a vele való közösségről, és hogy én azt gondolom, hogy bármi ilyen lelki útat azért érdemes csinálni, hogy közelebb jussunk az Istenhez, meg hogy mi magunk is egyre inkább istenivé váljunk abban az értelemben, hogy tudjunk az Istenből táplálkozva élni, és ezt kisugározni mások számára.
Kedves hallgatók, Molnár András tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.